Jelenések könyve 3. fejezetéből olvassuk el a 21. verset. Jelenések 3.21. Így hangzik az ige ezen a szakaszon: aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Olvashatjátok itt is az igétől kivetítőn. Mi a mondani valója, ha első ránézésre pillantotok erre az igére, mi az alapvető mondani valója ennek az egyetlen igeversnek? Mi az, amit úgy meg lehetne fogalmaznunk egy szóval? Győzelem, így van pontosan, ez a lényeg, erről fogunk majd itt gondolkodni. A győzelem lehetőségéről, a győzelem szükségességéről és a győzelem feltételeiről. Mint így egy egészet szeretném, ha együtt átgondolnánk. Már csak azért is, mert nyilván nem mondok senkinek újat azzal, ha arról gondolkodunk rögtön az első körben, hogy amikor Jelenések könyve első nagy szakaszának, első nagy látomás sorozatának a végeit nézzük meg, tehát az egyes korszakoknak vagy az egyes gyülekezeteknek szóló levelek végein található igeverseket tanulmányozzuk, minden egyes szakasznak, minden egyes levélnek a végén található egy hasonló vers. Nem pont ugyanezzel a tartalommal, de az indítása általában mindig ugyanez ennek a versnek: aki győz. Ugye Jézus Krisztus kijelentései ezek. Ami rögtön el kell, hogy gondolkodtasson bennünket ezekkel kapcsolatban, hogy minden egyes korszaknak szólnak ezek az üzenetek, tehát minden egyes korszak megkapja a maga üzenetét, és ezek az üzenetek tartalmaznak egyrészt egy nagyon komoly bátorítást, egy nagyon komoly lehetőséget arra, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy győzhet. Tehát ez önmagában maga a lehetőség egy óriási gondolat, hogy Jézus Krisztus minden egyes korszak, minden egyes emberének a teljes győzelmet biztosítja, ennek a lehetőségét biztosítja. A másik mondani való, ami minden egyes ilyen kis üzenetből azonnal világossá vált mindegyikünk előtt, az ugyanennek a győzelemnek a szükségessége. Tehát egyrésztről ez egy lehetőség mindannyiunk előtt, és egy szükséges dolog is, amit Jézus Krisztus mint feltételt tár mindegyikünk elé, hogy mi az, ami alapján mindannyian elnyerhetjük azt az ígéretet, és azt a lehetőséget, hogy valóban igaz legyen az, amiről itt olvashatunk, hogy ott lehessünk a mi atyánkkal és Jézus Krisztussal a mennyekben. De mivel ugye minden üzenetnek ez a mondani valója, ugye aki győz, ez és ez fog történni vele, különféle ígéreteket kapunk, ami önmagában azért is szép, mert ezek olyan ígéretek, hogyha csak ezekről gondolkodunk, és ezekbe kapaszkodunk a mindennapok során, ezekkel együtt is azon az úton segít bennünket Jézus Krisztus, hogy azon az úton segíti a mi gondolkodásunkat, hogy ez legyen a homlokterünkben. Ez mint az emberi életnek a legfontosabb célja, hogy ez a győzelem legyen a mi részünk, ez a győzelem legyen a miénk. Ne csak olvassunk róla, ne csak mint egy szép vágyálom maradjon előttünk, mert ahogy említettem is nektek, Jézus Krisztus mint feltételt fogalmazza meg mindegyikünk számára. Minden ígéretet elnyerhetünk, és Jézus Krisztus minden ígéretet ebben a versben fogalmaz meg nekünk. Mit mond ez a vers? Miről szól ez a vers? Jézus Krisztus egy olyan kijelentést ad nekünk az első részében, hogy aki győz, tehát aki teljesíti ezt a feltételt, egy egészen konkrét dolgot mond Jézus itt ebben a szakaszban, és megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Ugye itt az első gondolat lezárul, és aztán Jézus ennek a győzelemnek a módját is elénk tárja, de nem csak azért mondja azt nekünk, hogy amiként én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, hogy Jézusra is megtörtént mindez, hanem a módját határozza meg nekünk, mindegyikünk számára, a módját ennek a győzelemnek. Miként lett ez a győzelem miénk? Amikor Jézus azt mondja, hogy aki győz, és nyugodtan kapcsoljuk össze, amiképpen én győztem. Mi az alapvető tanulsága rögtön itt a közös gondolkodásunk elején ennek a néhány gondolatnak? Az, hogy kevesebb nem elég. Nem lehet másképp győzni, valódi győzelmet nem lehet másképp aratni, csak úgy, ahogyan Jézus Krisztus aratott győzelmet. Ennek van több alapvető hozadéka, amit szeretnék veletek most itt együtt megvizsgálni. Mit jelent ez a gondolat, hogy aki győz, amiképpen én győztem? Nyilván adja a kérdést magában, hogy vizsgáljuk meg azt, gondoljuk át együtt, hogy hogyan győzött Jézus Krisztus. mi volt Jézus győzelmének az alapja. Mi volt Jézus győzelmének a forrása, hogy így mondjam. Ha nem olvasnánk ezt a verset, hanem csak úgy ezen a kérdésen úgy önállóan el kéne gondolkodnunk. Tehát ha felteszik magunknak ezt a kérdést, mi volt Jézus Krisztus győzelmének a forrása, vagy ha könnyíteni akarok ezen a kérdésen, akkor úgy is feltehetném, hogy ki volt Jézus Krisztus győzelmének a forrása, mert így mindjárt érthetőbb a kérdés. Ki volt Jézus Krisztus győzelmének a forrása? Az Atya. Az Atya? Így van, az Atya. Jézus Krisztus minden győzelmének a forrása az Atyával való közösség, az Atyával való kapcsolat volt. Fordítsuk le akkor ezt a mi gondolatunkra, a mi vonatkozásunkra. A mi győzelmünknek az egyedüli forrása kicsoda? Jézus Krisztus, így van. Tehát ugyanaz az út, ezért mondja Jézus, amiképpen én győztem, amilyen kapcsolatom nekem az Atyával volt. Ez az út a tiétek is, ez az egyetlen út, ami a tiétek is, semmilyen más úton nem juthatunk el a győzelemre. Ennek a kapcsolatnak kell létrejönni Jézus Krisztus és közöttünk ugyanígy. Mi a célja ennek a küzdelemnek? Ez is egy nagyon fontos dolog. Amikor Jézus azt mondja, hogy én győztem az Atya segítségével, mi felett győzött Jézus? Tegyük fel ezt a kérdést is magunkban. Lehet, hogy nagyon egyértelmű kérdéseket teszek föl nektek, de azért nem állt ezeket így végig gondolnunk. Mi fölött győzött Jézus? Hogy? A bűn. Így van. A saját önmaga, az emberi természet és a bűn fölött. Ugye, nagyon jó ezt észben tartanunk és kimondanunk. Még jobb viszont, hogyha a hétköznapokban is eszünkbe jutnak ezek a dolgok. Az ember nagyon könnyen csúszik bele abba a problémába, hogy bárki mással nagyon szívesen küzdünk, csak önmagunkkal nem akarunk küzdeni. Nagyon könnyen vagyunk olyan helyzetben, és ugye ez egyrészt ugye a Jakab leveléből, ugye az első fejezetből, ami belülünk jövő késztetések tanulságát vizsgáljuk, akkor egyrészt a saját belső késztetésénk okozzák ezt. Az emberi természet okozza azt, hogy az ember legnehezebben önmagával fordul szembe. Itt a szombatiskolán is már utaltunk arra, hogy minden kornak ez volt a problémája. Akár a zsidóság korában, a Jeremiás korában, akár az új szövetség kezdetén, ugye az apostoli korban, illetve végig. Minden kornak ez volt a legnagyobb probléma. Az ember önmagával fordul szembe legnehezebben. Ezen nem kell csodálkozni, az emberi természetünk. Ez önmagában nem egy olyan csodálatra méltó dolog, vagy olyan csodálkozásra okot adó dolog. Ilyenek vagyunk alapvetően. Aztán ugye nyilván, amikor ezek a dolgok bennünk vannak, és teret kapnak, és élnek, az ördög nyilván rá is játszik a körülményekkel, egyéb más dolgokkal arra, mert ugye nyilván figyeli a mi életünket minden ponton, és megtalálja azokat a pontokat, ahol bennünket meg tud ragadni, hogyha nem ezen az úton és ezen a módon küzdünk, hogy Jézus elénk tárja. És amikor ezek megtörténnek, akkor vannak azok, hogy hiába tudjuk azt, hogy nekünk győznünk kell. Hiába tudjuk és érezzük magunkban a késztetést is ezekre, hogy tisztában van az ember vele, hogy nem juthatok másképp erre az állapotra, csak ha valóban legyőzem önmagamat és a bűn fölött győzelmet aratok. Az élet példánk nem ezt mutatja. Megmondom, hogy nem tudom, tiétek hogy van, az enyém sajnos mutatja azt sokszor, hogy vannak ugyan az embernek győzelmei, de az a kívánatos állapot, amikor egyre több és egyre több győzelmet aratunk, ez azt gondolom, hogy még egy kicsit várat magára. Ennek az okát szeretném majd itt kutatni, hogy miért. És fel is tenném nektek a kérdést, hogy próbáljuk meg ebből kiindulva egy picit visszabontani ezt a dolgot. Mi lehet az oka a győzelemek elmaradásának, vagy mondhatnám nektek így is, vagy feltehetném így is a kérdést, mi az oka a vereségeinknek? Miben tudnánk ezt úgy megragadni? Úgy együtt gondolkodunk ezen, ha ti is úgy átgondoljátok, hogy próbáljunk ebben az irányban elindulni. Tehát tudjuk, hogy győznünk kell, tudjuk, hogy mi az útja ennek. Mi az oka mégis annak, hogy nem ezen az úton halad az életünk? Mi az alapvető oka? Hogy tudnánk ezt úgy megfogalmazni magunknak? Nem baj, ha ezzel együtt gondolkodunk. Így van, gyengeség is. Hogy lehet ezt megfogalmazni? Mondjuk találjunk olyan kifejezéseket, amivel ezt igazából meg tudnánk fogni. Mi kell az, hogy az ember győzelmet tartsa, és mi hiányzik ahhoz, hogy az ember folyamatosan győzelmet tudjon aratni? Odaszállás is, igen. Én mondjuk a hitet húztam alá három vonallal, de ha a hit hiányára beszélünk, akkor inkább így fogalmazni, hogy a hitetlenségünk. Tehát amikor mi nem aratunk győzelmeket a hétköznapi életben, ennek szinte kivétel nélkül az az oka, hogy valamilyen módon hitetlenek vagyunk. Nem mindannyian azonos formában, nem mindannyian azonos helyzetben és módon, de valamilyen módon mégiscsak a hitetlenségünk az alapvető oka az. Mert ha itt van előttünk ez az ige, ez a példa, akkor Jézus azt mondja, hogy én ilyen módon győztem. Folyamatos bizalmam volt az Istennel, az Atyával. ez a bizalom megteremte a maga gyümölcsét, megkaptam az erőt ahhoz, minden egyes döntés előtt, hogy a jó döntést hozzam meg, de ehhez az kellett. Ez a folyamatos bizalom, ez a folyamatos ráhagyatkozás az Istenre. Nem tudom, hogy szembesültetek-e már azzal, hogy az ember hány döntést hoz egy nap. Meg fogtok lepődni, nemrég hallottam, talán Karcsitól hallottam egy előadást ezzel kapcsolatban. Kb. 22 ezer döntést hozunk naponta. 22 ezer döntést. Persze ebben vannak egészen apró döntések, hogy kinyitom a szemem, megmozítom a kezem, fölkelek az ágyból. Értitek? Tehát egy nap reggeltől estig körülbelül átlagosan 22 ezer döntést hoz az ember. Mit jelent minden egyes döntést jól meghozni? Mi az alapja ennek? Itt van előttünk az ige. És nekem eszembe jut egy másik ige, ami nekem nagyon sokat segít mostanában. Azon, hogy ezen gondolkodom folyamatosan. Ez pedig Példabeszélek könyvének 3. fejezetében az 5. és 6. vers. Szerintem kívülről tudjátok mindannyian. Ha elkezdem mondani, tudjátok is folytatni. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. És mit mond? Akkor minden te... 5. 6. Bocsánat. 5-ös 6-os. Akkor minden te utaidban megismerőd, akkor ő igazgatja a te lépteidet. Vetítsük rá ezt a kijelentést, ezt a bibliai kijelentést arra, hogy hány döntést kell meghoznunk egy nap. Mit jelent az, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodj el? Amikor meghozunk egy döntést, akkor minden esetben valamire támaszkodunk, ugye? Vagy a saját értelmünkre támaszkodunk, azt mondjuk, hogy hú, hát én ezt megtettem 50-szer, megteszem 51-szer is, tudom én ezt, nem kell nekem ez semmilyen segítség. Vagy pedig komolyan vesszük azt, amit a Biblia tanít nekünk az emberi természetről, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál, mert a magad értelme az olyan értelemben a magad értelme, hogy a magad értelme ugyan, de ez nem abban az irányban viszont, mert te szeretnél haladni. Merre halad az ember a maga értelme alapján? És kicsit egy picit kinyitnám nektek ezt a dolgot. Mit jelent az, hogy a magad értelme? Mit akar ez a kifejezés szerintetek? A magam értelme. Mert van azt, hogy a bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, az a teljes értelmedből támaszkodj az Úrra, de mi az, amikor a magunk értelmére támaszkodunk? Milyen a mi értelmünk? Így, nagyon jó ezeket, hogy korlátolt, rossz, megromlott, ez az alaptermészetünk. Mióta az ember a bűnt beengedte a gondolkodásába, hogy lásd az első ember, pár erről legutóbb, mikor itt voltam, gondolkodtunk együtt, amióta az ember ezt beengedte, ez a törvény uralja a mi elménket alapból. Tehát ha viszont az ember megismeri azt, hogy van egy másik út, amikor Krisztus elénk tárja azt, hogy van egy másik lehetőség, lehet másképp is élni, lehet másképp gondolkodni, lehet másképp dönteni, na akkor jön az ember rá arra, és amikor ezt a küzdelmet fölvállalja, akkor kezdjük igazán megérteni azt, hogy milyen súlya és milyen hatása, milyen ereje van az emberi természetnek. Nem ragozom tovább, de gondolkodjatok el ezen. Tehát olyan nincs, hogy az ember valami egészséges középúton halad. Ebben az értelemben, ebben a vonatkozásban nincsen. Tehát vagy a megromlott természetünk, vagy az, mondhatnám is egészen tömören, vagy az ördög gondolkodásmódját követjük, ami a miénk egyébként alapból, vagy komolyan vesszük azt, hogy az Isten tud bennünk élni az igéje által, tud bennünket vezetni az igéje által, az igen megismerhető, megérthető, lehet rá támaszkodni, tudja az embert minden egyes élethelyzetben, minden egyes döntésben segíteni. Ez a két út létezik, nincs harmadik út. Nem lehet egy olyan, az ember ellavírozik, hogy hát ugye nem az ördög útján járok, de azért nem is az Isten útján minden dologban. A Biblia ilyet nem tanít nekünk. Két eset lehetséges, vagy a magam értelmére támaszkodom, vagy az Istent követem, és az Isten útját járom, akkor pedig teljes győzelmet tudok adni. Tehát ez az ige fontos az, hogy megértsük, mit jelent az, hogy az embernek milyen mértékű bizalomra van szüksége az Istennel, az Isten vonatkozásában ahhoz, hogy eljuthassunk oda, hogy valóban minden utaiban megismerhessőt az ember. Csak hozzáteszem röviden zárójelben, hogy azért ez egy óriási ígéret, ha belegondoltak, nem? Azt mondja az Isten, hogyha őre támaszkodsz, tehát ha veszed a fáradtságot, komolyan veszed az emberi természetet gyengeségeit, nem vagy magabiztos, nem mondod azt, hogy én ezt meg tudom csinálni, hanem, és nézzétek meg, mennyit szoktunk beszélni az alázat szerepéről. De valóban eljutunk-e minden egyes döntésünk esetében arra az alázatra, hogy azt mondjuk, hogy nem akarok a saját gondolataimat támaszkodni. nem akarok a saját gondolatai alapján döntést hozni. Könnyű ezt meghozni? Ugye, hogy tapasztaljátok ti is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor szinte sodródunk bele. Tehát vannak szokásaink, tényleg vannak olyan dolgaink, amire az ember azt gondolja, hogy nem kell segítség. A Biblia pedig azt mondja nekünk, hogy nincs olyan döntéshelyzet, ahol neked nem az Isten kell segítségedni. Azért ez lényeges különbség, nem? Ha belegondoltok, hogy mennyire magabiztosak tudunk mi lenni általában, mert ez szokás, mint teszem azt egy közösségi életben, és ez szokás, mint 30-40 éve. És biztos, hogy jó azért, mert 30-40 éve szokás. Tehát lehet erre építeni mondjuk az embernek a gondolkodását? Lehet erre építeni a döntéseinek az alapját, hátterét? Ez alapján, az így alapján nem. Azt mondja, hogy bizadalmad a teljes elmédből. Tehát ne adj teret a saját elméd gondolatainak. De hozhatnék erre számtalan igét a Bibliából, amikor azért Pál ilyeneket mond, hogy fogjul ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjük a Jézus Krisztusnak, azért ez is olyan dolog. Nem azt mondja Pál, hogy időnként ejtsetek fogjul néhány gondolatot, de ja, minden az minden, az egy teljes dolog, ugye? Minden gondolatot. Na, ennyi kitérő, csak egy picit ugye erről a kérdésről. Ott tartottunk, hogy mi az alapvető oka ugye a vereségeinknek. A hitetlenségünk, ugye erre jutottunk, ugye aztán sok mindent mondtunk még egyébként. Nézzük tovább, akkor mi az oka a hitetlenségünknek, és menjünk lejjebb, egy picit ássunk lejjebb ezen a bizonyos gondolat. Mi az oka a hitetlenségünknek szerintetek? Miért hitetlen, miért bizalmatlan az ember alapvetően? Hogy? A bizalom hiány, így van. Miből fakad a bizalom hiány? Miből fakad a bizalom hiány? Pontosan így van. Pontosan így van. Pontosan így van, ez a lényeg. Tehát nekünk a bizalom hiánya abból fakad, hogy az ismeretünk hiánya. Egyrészt azért, mert én azt mondhatnám így is, hogy nem is annyira az ismeret hiánya, hanem a megismerés hiánya. Tehát a ismeretünk, nagyon sok ismeretünk van nekünk. Nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok mindent hallottunk már, de valóban megismertük azt az Istent, akiben mi bízni akarunk? Valóban olyan mértékben értettük meg az Isten akaratát és szándékait, amire tudjuk az életünket építeni? Azért én azt hiszem, erre a kérdésre könnyen rávágjuk a választ, hogy igen, de ha az életünk nem ezt mutatja, az életünk és a döntéseink nem ezt mutatják, akkor azért valahol mégiscsak baj van, nem? Hát akkor mégsem olyan módon kapcsolódunk az Istenhez, mégsem olyan módon ismertük meg az Istent, mert ha Jézus Krisztus így fogalmazta meg ugye János Evangélium 17. fejezetében, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és ugye itt nem arról van szó, azt nyilván tudjátok, hogy itt valami magas szintű teológiai ismeretekről beszél Jézus Krisztus, hanem olyan szintű megismerésről, mint ahogy az egyik házas fél megismeri a másik házas felet. Tehát egy olyan mértékű bizalmi kapcsolat, ami emberek között is ritka, ami emberek között is csak úgy jön létre, hogy együtt élünk, együtt lakunk, együtt töltünk éveket, évtizedeket, és megismerjük egymást, és bizalmunk van. Tehát ez a fajta megismerés az, amire mindegyikünknek el kell jutni, hogy olyan mértékben kapcsolódunk az Istenhez, hogy ez motivál bennünket arra, hogy bízunk abban az Istenben, aki bennünket eddig hordozott, aki bennünket ellátott számtalan ígérettel, amire építhetjük az életünket. Ez az Isten az, aki meg akarja magát ismertetni velünk azért, hogy olyan bizalom, olyan mértékű bizalom alakulhasson ki bennünk, hogy minden dolgunkat az Istenre merjük bízni. És aztán vannak félelmeink is. Ez megint csak a bizalom hiánya. Megint csak a hitetlenségünknek az alapvető oka. Félünk bizonyos dolgoktól. De miért félünk bizonyos dolgoktól? Miért vannak bennünk félelmek? Ez is egy jó kérdés egyébként, nem? Miért vannak bennünk félelmek? Hogy? Mert nem lett teljesen szeretet. Ez nagyon jó. És hogy lesz teljesen a szeretet bennünk? Ugye? Hát azért, mert kit ismertem meg az Istenben. És nézzétek meg, most egy, szeretnék egy példát nektek hozni, hogy ez még világosabb és még jobb legyen. Ábrahám esetében. Ábrahám 75 éves korában kap egy ígéretet. Ugye ismerjük a történetet. Te belőled származik majd ugye az utód. Te belőled származik a messiás. Nagy népnek, több népnek atyává teszlek, sok népnek atyává teszlek. Annyi lesz a te utódainak száma, mint a tenger fölvenye, vagy az ég csillagai. Csodálatos ígéret, ugye? De nem teljesedik. Eltelik egy év, két év, 10 év, 11 év, sem történik semmi. Isten megpróbálja ezzel Ábrahámot, és Ábrahám is küszködik ezzel a kérdéssel. 11 év eltelik, és azt mondja Ábrahám, hogy nem történt semmi. Mindig várakoztunk. Ébren tartottuk az ígéretet, megtettük, amit meg kellett tennünk, és nem történt semmi. Nem szeretett meg az utód. Valami baj van. Valamit csináljunk, tegyünk valamit. Tesznek valamit, ugye, megszületik Izmael, nagy az öröm, nagy a boldogság, megvan az megígért, örökös. Megy Ábrahám az Istenhez, Uram, megvan az örökös, és az Isten mondja, hogy nem, nem ez. Ez a te megoldásod volt még mindig. Az én megoldásom egészen más lesz. Mi lesz az Isten megoldása? Amikor már emberileg teljesen tehetetlen úgy sára, mint Ábrahám, akkor fog megszületni a hitgyermeke, mert a hitgyermeke lesz. Amikor már az ember nem tud mit tenni ezekért a dolgokért. Amikor képtelen megtenni. Fizikailag, emberileg lehetetlen, hogy egy 99 éves embernek és egy több mint 90 éves asszonynak utódja legyen. És nézzétek meg, hogy az Isten, amikor Ábrahám elgyengül, 12. fejezet, amikor az ígéretet kapja, 15. fejezet, 17. sokat idézhetném, mivel keresi meg az Isten Ábrahámat? Emlékeztek erre? Mivel keresi meg Isten? Mikor Ábrahám hitetlenkedik, kételkedik, bizonytalankodik, mindig ugyanazzal a kijelentéssel keresi meg Isten Ábrahámat. Ki emlékszik erre? Az is benne van, igen, de maga az Isten hogyan mutatkozik be Ábrahámnak, amikor rá akar erősíteni? Én a mindenható Isten vagyok. Egyszer azt mondja, hogy jár előttem és légy tökéletes, aztán azt mondja, hogy van én nékem valami lehetetlen. Emlékeztek erre? A 17. fejezetben, ha jól emlékszem, tudom pontosan. De az Isten így mutatkozik be Ábrahámnak. Én a mindenható Isten vagyok. Van én nékem valami lehetetlen. Miért érdekes ez nekünk? És miért érdekes az ábrahámi történet? Én ezt így képeztem le magamnak, és így raktároztam el, hogy egy keresztény embertől az Isten csak olyan dolgot kér, ami lehetetlen. És miért? Nagyon egyszerű és logikus dolog. Ha az Isten olyat kérne tőlem, tőletek bárkit, amit meg tudnám magunktól tenni, nem van szükségünk az Istenre. Ugye? De emberileg meg tudnám tenni, megtehetném, mert van hatalmam, erőm mindenhozzá, minek az Isten? Miért kell az Isten akkor? Ábrahámnak is azt mondta, hogy megtettél mindent. Próbálkoztál így, úgy, amúgy. Küszködtél, hittél, nem hittél, hitetlenkedtél. De amikor megszületik az ígéret gyermek, akkor Ábrahám már teljesen tehetetlen. És nagy tanulság ez mindannyiunk számára. Amikor minden emberi megoldás elfogy. Mert azért hiába olvastuk mi azt, hogy bizadalmad az Úrban teljes elmédből, mi azért próbálkozunk sokszor a saját elképzeléseinkkel. És neki megyünk újra, és újra, és újra. Sokszor Isten engedi, hogy a falig érjünk, és koppanjunk, visszapattanjunk róla, és akkor elgondolkodjunk azon, hogy akkor mégse így kellett volna. De miért? Mert ezért beszél az Isten nekünk a hit általi győzelemről. Ami nem az ember, bocsánat a kifejezésé, nem az ember izzadja ki magából, nem az ember erőködik ki magából, hanem ami embereknél lehetetlen. Krisztus azt mondja, embereknél lehetetlen. Nem azt mondja, hogy időnként előfordult már embereknél, hogy üdvözültek és győztek. Embereknél ez lehetetlen. Nem lehet másképp. De ezért mondja, Istennel viszont, így fogalmazhatnám, hogy csak az Istennel. Csak az Istennel lehetséges. Ábrahámnak ezért mondja Isten. Nem mond többet, csak ennyit hívja fel figyelmet, hogy én a mindenható Isten vagyok. Van nekem valami lehetetlen? Kérdést tesz fel. Kihívja a sátorból, néz fel az égre. Ott vannak az égcsillagok. Meg tudod számolni őket? Nem. Na, így lesz az utódod. Azért, mert én mondtam. Nem azért, mert te bármit tehetsz érte. És mi a... ott fordul meg a történet, amikor azt mondja, és hitt az Ábrahám az Istennek, és tulajdonítottak neki az igazságúra. Akkor indult el a folyamat. Akkor tudott az Isten belépni az életébe. Akkor tudta megtenni ezeket a dolgokat, amikor Ábrahám elengedett minden emberi megoldást. Azt mondta, hogy igen, az Istenre bízom. Kedves testvéreim, nekünk is ezt kell megtennünk. Amikor alapvetően a győzelem titkáról gondolkodunk, és még mindig bontjuk ezt a bizonyos dolgot lefelé, akkor, amikor a győzelem titkáról gondolkodunk, az Isten ide akar bennünket eljuttatni. Egyrészt látnunk kell a célt, amikor Jézus győzelemről beszél, arról beszél, hogy teljes győzelmet szeretné, hogy haratnánk minden bűn felett. Nyilván az Isten ismeri az emberi természetet, mi annyira sokszor nem ismerjük. És amiért ezeket a példákat felidéztem, ez pontosan azért van, mert mi legtöbbször az Istennek tulajdonítunk kevesebb hatalmat és erőt, mint amennyivel rendelkezik, és önmagunknak szoktunk általában sokkal több erőt és hatalmat tulajdonítani, mint amennyivel rendelkezünk. De Ábrahám példája pont ezért érdekes, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy aki győz, amiképpen én győztem. Jézus tisztában volt, világos volt neki, hogy milyen az emberi természet. Miért ír a Szentírásunk olyat, Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7., 8., 9. versében, hogy aki az ő testének napjaiban, könyörgésekkel, erős kiáltás, könyvulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból, és meghallgatott az Isten félelmét. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett. Az engedelmességet, figyeljétek a kifejezéseket, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Nagyon fontos dolgot találhatunk meg ebben a versben a győzelem szempontjával. A 7. versben van egy nagyon fontos kifejezés. Azt még értjük ugye, hogy könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyörgés közben járult ahhoz, ez ahhoz ezt nyilván el tudjuk tudni, hogy atyához járult, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgathatott az ő Isten félelmét. Mit jelent szerintetek az, hogy aki képes megszabadítani őt a halálból? Első olvasatra úgy tűnt az embernek, hogy Krisztus azért könyörög, hogy Isten mentse őt meg a haláltól. Ugye ezt elvethetjük, ugye? Megegyeztetünk ebben, hogy ezt a vajzót elvethetjük. Pontosan így. Aki képes megszabadítani a halálból, az a bűntől. Mi ebből a nagy tanulság, amikor az ember a küzdelembe veti magát? Mi az, amit alapvetően tisztáznunk kell? Mi volt Jézus Krisztus szemében, mivel volt egyenlő minden egyes bűn? Bűn egyenlő halál. Kedves testvérem, ennél kevesebben mi sem érhetünk. Az Isten ide akar bennünket eljuttatni, hogy a gondolkodásunkban minden egyes bűn egyenlő legyen a halállal, mert tényleg egyenlő vele, ha belegondoltok. Semmilyen bűn az Istennel semmilyen közösséget nem élvezhet. És Jézus Krisztus, amikor járult az Atyához, amikor megtanulta a küzdelmet, megtanulta az engedelmességet a küzdelmeiből, amikor érezte az emberi természet gyengeségét, amikor érezte azokat az egészen furcsa és rendkívüli késztetéseket, amik őt érték az emberi természet részéről. Tisztában volt vele, hogy minden egyes olyan dolog, amiben engedne az emberi természetnek, őt az Atyától választaná el. Az Atyától való elválasztottság pedig egyenlő halál. Na most akkor nézzük meg a saját életünket. Milyen közösségünk, milyen típusú közösségünk van az Atyával, és komolyan vesszük azt, hogy minden egyes bűn, minden egyes dolog, ami elvált az Atyától, egyenlő a halálnak. Én azt gondolom, hogy valahol nem a helyén kezeljük ezeket a dolgokat. Tehát érezzük mi sokszor a súlyát ezeknek a dolgoknak, de ilyen mértékben, ahogy Jézus Krisztus érezte, hogy minden egyes törvénytelenség, minden egyes olyan dolog, amit az Atyától választja el, egyenlő a halállal, mert oda vezet. Megint nem idézném be Jakab levelét, de tudjátok, hogy mi ennek a felsorolásnak is a vége. A kívánság megfogalmán bűn szül, a bűn pedig, teljességre jutva, halált nemz. Ez egy világos levezetés a Bibliából, csak nem mindig van az értelmünkben azon a helyen, azon a szinten, ahol ennek lenni kell. De azt mondja Jézus Krisztus, megtanulta azt. Mert szenvedett. Ember fiú, azt mondja, hogy az Isten fia, de megtanulta azokból, amiket szenvedett emberi testben az engedelmességet. És mit mond? Tökéletességre jutván. Örök üdvösség szerzőjét, mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Itt is van egyetlen kulcs szó, ami mind a két versben előfordul, az engedelmesség. Az engedelmességet meg kell tanulnunk. Abban az értelemben feltétlenül, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy minden egyes engedetlenségnek mi a következménye. Minden egyes engedetlenség hova vezet bennünket. De azt mondja a Bibliánk, ez az nagy ígéret benne, örök üdvösség szerzője Jézus Krisztus azoknak, akik neki engedelmeskednek. Azaz, akik megtanulnak úgy győzni, úgy élni és úgy győzni, hogy a Jézus Krisztus győzött, azoknak megígért dolog az örök üdvösség. Bár megígért és mondhatná is, hogy megszerzett dolog. Ez is egy ilyen, majdnem azt mondta, ilyen profétikus mód, de tényleg tekintetjük annak is, mert a Bibliában számtalan olyan kijelentéssel találkozunk, amely világossá teszi nekünk, hogy Isten mindent a rendelkezésünkre bocsájtott. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk hátra kell dőlnünk és nem kell semmit tennünk. De tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy az Isten mindent tekintett. Tehát az Isten ennél többet, amit az embernek, nekem, nektek, bármelyikünknek, az egész emberiségnek adott, ennél többet nem adhatott. De amikor teljes győzelemről beszél, két igét szeretnék még nektek idézni. Ugye akkor eljutottunk a kis lebontásunkban oda, hogy a győzelmeink elmaradásának a vereségeink oka a hitetlenségünk. Hitetlenségünk oka a nem megfelelő ismeret és a félelem. És ezeknek az oka pedig annak a közösségnek a hiánya az Istennel, amivel Jézus Krisztus rendelkezett. Tehát egy olyan közösségnek a hiánya, olyan élő kapcsolatnak a hiánya, ami létrehozza ezt az egész folyamatot, ami segít abban bennünket, hogy győzelemről győzelemre juthassunk. Jézus Krisztus János evangélium a 8. fejezetének 36. versében nagyon egyszerű mondattal határozza meg a győzelem miben létét. Tehát János 8.36 az, ami szintén lehet fejből idézni, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valóságban szabadok lesznek. Miért érdekes ez a kijelentés? Kezdjük a végén. Az ember alapvető vágya az, mindegyikünk, én tudom, ha bár annyira részletesen nem ismerem egyikötök életét sem, de tudom, hogy ha itt vagyunk, hétről hétre itt ülünk, az a vágy van bennünk, hogy valóban szabadok akarunk lenni a bűntől, és valóban szabadok akarunk lenni minden bűnelkövetéstől, mert szeretnénk az Istennek engedelmeskedni. Mi ennek az egyedüli útja? Jézus így fogalmazta meg, ha a fiú megszabadít titeket. Hogyan tud bennünket a fiú megszabadítani? Az előbbiek hátterén, amit eddig átgondoltam. Hogyan tudta, vetítsük át Jézus Krisztus küzdelmére? Hogyan tudta Jézus Krisztus az Atya megszabadítani? Mi volt a titka? Az, hogy egy folyamatos élő kapcsolat volt az Atya. Mit mond Jézus másik helyen, mikor kérdezik a tanítványok? Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok és az Atya én bennem? Ilyen típusú kapcsolat. De hogy ez nem csak az ő vonatkozásában volt igaz. Itt mond Jézus Krisztus a tanítványainak, nekünk, a 15. fejezetben. Maradjatok én, ugye? Amiképpen szőlővesző nem terem egy gyümölcsöt, hanem ha szőlőtök én marad, ti sem terem, te sem tettek semmit, nem cselekedtek semmit, hanem ha én bennem maradok. Mit feltételez? Jó a példa. Van egy szőlőveszőnk, rajta van a tőkén. Miért kell rajta lenni a tőkén? Keringened, szőlőveszőben éltetik. Meg kell próbálni, le kell vágni, ugye, le kell metszeni a szőlőveszőt, el kell dobni, nem sokáig fog élni, ugye? Jézus Krisztus ezzel a példával teszi világossá nekünk is. Ilyen típusú kapcsolat kell. Egy létrejövő, egy ténylegesen létrejövő kapcsolat. Ha az Isten, és ugye vonatkozásunkban mit jelent az, hogy maradjatok én bennem és én ti bennetek? Az, hogy az ige él bennünk. Az élet, maga az élet, az ige tud dolgozni bennünk. Értjük, ismerjük, befogadjuk, elvégzi azt a munkát, amit el kell végeznie. Most nem kalandozok arra a területre, mert akkor tényleg nagyon sokat gondolkodhatnánk ezen. De amikor azt mondja a Biblia nekünk, hogy az Isten szava teremtő szó, akkor ezt nekünk nagyon komolyan kell venni. Az Isten szava egyedüli teremtő és újra teremtő szó. Amikor arról szól a Bibliánk, hogy az Isten újjá teremti azokat, akik befogadják őt, ezáltal végzi el. Az ige az, amely bennünk folyamatosan kering, mint az életadó nedv a szőlőtőkében és a szőlőveszőben, és életet ad, és gyümölcsöt teremt. Ennélkül, ennél kevesebben nem érheti be az ember. Szeretnék egy másik példát hozni, ez pedig az Ószövetségben van. Mózes második könyvében van, a 14. fejezetben egy, megint csak szerintem nem ismeretlen ige szakasz. Mózes második könyve 14. fejezetében, amikor elindul a kivonulás Egyiptomból, 2 Mózes 14, 13. és 14. versek. Elindul a kivonulás, eljutnak egészen a Vörös-tengerig. Addig nincs különösebben semmi gond, eljutnak a Vörös-tengerig. Mi történik, figyeljük meg. Elérnek a Vörös-tengerig, előttük a tenger, mellettük ugye a hegyek, mint akadály, mögöttük a üldöző egyiptomi sereg, nincs megoldás. Több millió embert nem lehet áthúztatni a tengeren, állatokat, felszereléseket, hegyet megint csak nem lehet egykor a táborral megmászni. Jönnek az egyiptombeliek. Hangsúlyozom, még nem történt semmi. Még semmi nem történt. De figyeljétek meg Mózesnek a hozzáállását. Amikor szembesül egy problémával, emlékezzünk az igére, bizadalmad legyen az Úrban teljes elmédből, magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Mit tesz Mózes? Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Az Úr adakozik ti érettetek, ti pedig vesztek legyetek. Mi az érdekes ebben a történetben? Jó ez az, amit mondtam is, hogy még semmi nem történt. Ott egy helyzet, Mózesnek van élő kapcsolata az Istenről. Van ismerete az Istenről. Van tapasztalata is az Istenről. Nem tudja, mi fog történni. Nem jelentette még ki az Istennek. Mégis ezt mondja a népnek, amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Milyen mértékű bizalom lesz az Istennek? Nem tudja, mi fog történni. De ott van az indoka, 14. versben. Az Úr hadakozik ti értetek, ti pedig veszteg legyetek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a ti pedig veszteg legyetek sokszor félreértésre adhat okot az ember gondolkodásában. Olyan vetülete is lehet ennek, hogy az embernek nem kell semmit tennie. Abban az értelemben igaz, amit eddig elmondtunk, hogy az ember önmagát nem tudja megmenteni semmilyen helyzetből. Nem tudja az ember semmilyen módon jóvá tenni sem az eddig elkövetett bűneit, nem tudja megváltani magát, nem tudja jóvá tenni magát, igazzá, semmit. De azt mondja, az Úr hadakozik ti életetek, ti pedig vesztek veletek. És a következő, amit majd itt kijelent Isten Mózesnek, ez a következő vers. És mondta az Úr Mózes, a 15. vers. Mit kiáltasz hozzá? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Te pedig emeld fel a te pálcádat, és nyújts ki a kezedet a tengerre, és válaszd azt ketté, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén. Megvolt az alapvető bizalom Isten személyében, megvan az út, ahogy az Istenhez járulhatunk. Megtörténik. Mondja a népnek, a nép ugye teljesen megzavarodva, idegesen, teljes halálfélelem, kész, elvesztünk. Nyugodtak legyetek, bízzatok az Úrban. Valamilyen módon az Isten segíteni fog. És mit jelentett az, hogy ti pedig veszteg legyetek, és mégis az Isten azt mondja, hogy tegyétek ezt és ezt. A sorrendet figyeljétek. Az ember könyörög, ott a probléma. Az ember könyörög az Istenhez, tőle várja a megoldást, elvet minden emberi megoldást, és megkapja az Istentől a megoldást. Megkapja a megoldást. És onnantól az ember felelőssége, amikor megkapod a választ, egy adott helyzetben, az Istent, hogy ezt tedd, ezt pedig ne tedd. Ilyen mértékben lehet az ember az Istennel kapcsolatban. Amikor arról beszélünk sokszor, hogy az Isten vezesse az életünket, a Szentlélek vezesse bennünket, a Szentlélek ilyen mértékig tudja az életünket vezetni. Minden egyes apró döntésben világosra tudja tenni. Ezt tedd, ezt pedig ne tedd. És nem azt mondom nektek, hogy ezt mindig azon a módon fogja az Isten megtenni, hogy olyan gondolat. Tehát ehhez mindenképp az is kell, hogy az ember megtanulja elengedni még azt is, hogy én azt gondolom, hogy az Isten majd engem így fog megsegíteni. Én azt gondolom, hogy az Isten majd ezt fogja tenni. Az Isten azért Isten, hogy azt tegyen, amit akar. Miért? Azért, mert ő tudja legjobban, hogy mi az, ami adott helyzetben, és nem csak az adott helyzetben, hanem a saját életünk további vonatkozásában is. A nekünk a legjobb és a leghasznosabb. Tehát amikor egyet adott helyzetben így vagyunk, mint az Izrael fiai, könyörgünk, tudhatjuk azt, hogy az Isten valamilyen módon közbe fog lépni a benne bízunk. Mózes is ezt mondta, amely Egyiptom belejeket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Holott nem tudta Mózes, hogy milyen módon fog az Isten közbe lépni. De az Isten azt mondta neki, hogy ki fogod vezetni Izrael fiait Egyiptomból a Kánaán földjére, hogy Mózes erre alapozott. Ez Isten ezt kijelentette. Nem fognak bennünket lemészárolni az Egyiptom belejek, ha az Istenre bízunk. Megtörténik, az Isten megmutatja az utat, és megvan a szabadulás. A népnek meg kell tenni, hogy menjen az úton és haladjon tovább. Amikor arról beszélünk, hogy győzni, amiképpen Krisztus győzött, ugye az alapigénkhez visszatérve, világossá kell tennünk, tehát ebből a szempontból azt, hogy az Isten tényleg teljes és tökéletes győzelemre akar bennünket elvezetni. Ennél kevesebbel nem érheti be az ember. Nem lehetünk olyanok, hogy életünk egy szakaszán az ember úgy gondolkodik, hogy én már biztonságban vagyok, én már mindent megtettem, én már jó helyen vagyok. Teszem azt hozzá, hogy hajlik erre a gondolkodásra. Nem idegen ez tőlünk, de az Isten ettől óvni akar bennünket. Krisztus életében nem volt olyan pillanat, nem volt olyan helyzet, amikor ne tudta volna, hogy neki az Atyához kell fordulni. És megértette azt, hogy az a győzelem az igazi, az a teljes győzelem, amikor az Isten hívja ki bennünk a győzelmet. És itt igaz az, amit ugye a Mózes ígében is olvastunk, az Úr hadakozik ti életet. Szóval nekünk ezt is komolyan meg kell tanulnunk, hogy tudjuk és merjük az Úrra bízni a dolgainkat. Teszem hozzá egyébként, hogy erre nagyon sok bibliai ige tanít bennünket, hogy egyébként nincs is más megoldás, mert amit az ember maga tart megoldásnak, amit az ember maga harcol meg, az egy reménytelen küzdelem. Hát most gondoljatok bele, hogy melyikünk az, aki az ördöggel meg tudna harcolni önmagának. Ki merni ezt a bátorságot felvállalni magában, hogy ő kimegy a harctérre az ördöggel harcolni. Esélytelen dolog, tehát semmi esélyünk nincs rá. Az Úr hadakozik tiétek. Most idézhetném nektek ugye az Efézusbeli levél 6. fejezetét, a lélek fegyvereit. Pontosan erről szól a történet, hogy soha nem menj be ebbe a küzdelembe úgy, hogy azt gondolod, hogy te, a te erőd, vagy a te bölcsességed, vagy a te tudásod bármire is elég. Amikor a fegyverzetről beszél, arról beszél. És amikor a győzelemről beszél, akkor is arról beszél. Amikor Krisztusban vagy, amikor Krisztussal közösséged van, amikor Krisztus küzd érted, amikor Krisztusra bíztad, akkor biztos a győzelem. És amikor ez megvalósul az életünkben, és nyilván látjuk azt, és ez egy a Biblia szerint is egy, ha nem is törvényszerű, de egy megszokott folyamat, hogy azért az Isten sokszor, pontosan a mi emberi természetünk gyengeségével, nem tud ezen az úton olyan töretlen módon vezetni bennünket, ahogy szeretne. Ott kell, hogy legyen előttünk ennek a felhívásnak, és ennek a kérésnek, és ennek a kívánalomnak is. Aki győz, amiként én győztem, az ülhet majd velem abban a bizonyos királyszékben. És most megint idézhetném nektek Pál leveleiből, hogy amikor Pál szembesül azzal, hogy Isten ezeket lehetővé tette. Efézusbeliekhez írt levél 2. fejezete, amikor mondja, hogy együtt meghaltunk, együtt feltámasztatott, és együtt ültetett bennünket a mennyekben a Krisztussal. Mind múlt időben szedte. Mind ebben a bizonyos profétikus múltban van. Az Isten az ő részét már megtette. Mi részünk az, hogy megértsük, hogy milyen küzdelemben vagyunk, mire van szükségünk ahhoz, hogy ez a küzdelem szabályszerű küzdelem legyen, és arra, hogy ott legyen, igen, én hatodik versében, hogy értsük és tudjuk azt, hogy ez az egyetlen út, de ez az út nyitva van. És Isten mindannyiunk számára lehetővé tette a győzelmet. Amiként Krisztus győzött, úgy mi is győzhetünk. És nagyon sok gondolat van még ebben, töredékét nem beszéltük meg, de mivel nagyjából elment az időnk, ezért a folytatás délután lennem. Itt most ezt a gondolatkört lezárnánk, aztán majd a római levél 6. fejezetéből fogunk még idézni ahhoz, hogy igazán tiszta legyen ez, és az is nagyon fontos lesz, csak előjáróban annyit, hogy ebben a küzdelemben nagyon komolyan kell vennünk azt, amit Pál mond a Róma 6.6-ban, hogy nekünk az ént Krisztusra együtt meg kell feszíteni. És ez nem egy egyszerű alkalom. Ez nem arról szól, hogy nekünk egyszer valami fölött győznünk kell. Ez egy minden nap visszatérő, egy folyamatosan visszatérő küzdelem, egy olyan küzdelem, amit meg kell bírnunk. Pontosan azért, amit Pál ír, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, azaz hatástalanná váljon a bűnnek teste. Mert ahhoz, hogy ne szolgáljunk a bűnnek, ennek meg kell történni. De erről fogunk délután együtt gondolkodni, ezt a mai délti gondolkodásunkat pedig ezekkel a gondolatokhoz zárjuk le. Akkor engedjétek, hogy az alapigét még egyszer fölidézzük. Aki győz, amiképpen, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Segítsen az Isten megértenünk ezeknek a dolgoknak a lényegét, és minden egyes napon, minden egyes gondolatunk, döntésünk előtt ezzel a tudattal menni bele a küzdelembe, a győzelem szükségességével, és azzal az úttal, ahogyan az Isten ezt nekünk biztosítja. Kívánom nektek ezt, és magamnak is mindannyiunknak, hogy részünk legyen ebben.